akkor mit szólnátok hozzá, nézzük csak, itt van velünk Borci és Anetta, és ez az, egy tapsot adhatunk így, tényleg, és aztán másik két testvér is Fehérvárról, Isten hozott benneteket, és aztán Sándor Györgyből, így van, ez az, Kovács Sanyi, szobatársam is egy évig, úgyhogy igen, úgyhogy wow. És úgy szintén Fodor, János, Szilvia, sziasztok, és igen, igen, János, ott bujkálsz az oszlop, igen, nagyon jó, és nem az egész család, így van? Nem, de igen, egy jó rész, nagyon jó, Isten hozott benneteket, igen, látom, Mánuel és Lili, úgy szintén, meg Immanuel, így van? Immanuel, nagyon jó. Na hát, mit szólnátok hozzá, hogy hé, Iván, Hajni, gyakorlom a neveket, jó? Ez mind már felvételem van, már világhálón megyünk, úgyhogy... Na hát, tényleg Isten családja vagyunk. Isten családja vagyunk így október 3-án, és nem lesz fordítás innen, de hogyha szükséged van fordításra, bár így rátok nézek, nem feltétlenül van szükségetek, de lehet, hogy csak szeretnél angolul tanulni, vagy valami. Hogyha szükséged van fordításra, valakinek szüksége van fordításra?
Oké. Okay.
Akkor, mert van fordítónk, akkor tud fordítani. Jó. Akkor köszönjük, Zsombor. Úgyhogy csak élvezd a... Ne menj el, csak... csak élvezzük az együttlétet. Oké. Okay. Mielőtt így az igéből hallunk, így bárkinek van egy igéje, egy igazsága, valami, amit csak így szívesen kikiáltasz, megosztasz velünk, csak egy igéd, egy igazságod, ami mostanában szolgál feléd, ad neked, bátorít téged, sokat jelent neked, belekapaszkodsz. Igen. Bendegúz, tessék. Jöhetsz is, maradhatsz is, amelyiket választod. Gyere!
Igen, tegnap olvastam a Máté 4, nem 5, 3. és 4. verse, ugye ez a boldogok. És... annyit emlegették már ezeket a verseket, de szerintem egészen fantasztikus, ami itt van. És két verset sikerült feldolgoznom. Az első ugye az a 3. vers, ami azt mondja, hogy áldottak a... Hogy is van? Igen. Áldottak a szellemi szükségben lévők. És igazán, ahogy így nézegettem a görögöt, szerintem igazán azt akarja mondani, hogy mert ő nékik van az Isten országa. Tehát, hogy nem, hogy amikor azt mondjuk, hogy mert övék Isten országa, az olyan, mintha, ja, hogy akkor elnyertem, bemehetek. De hogy igazából olyan, mintha maga az Isten országa így nekik lenne. És hogy ez olyan jó, mert itt vagyunk, és szellemi szükségünk van. Ugye, és amikor szellemi szükségem van, az egy olyan áldott dolog, nem? Mert hogy tényleg Isten országa nekem van. És aztán elmondom a következő verset is, belefér még? Az azt mondja, hogy ugye úgy mondja, hogy boldogok, akik sírnak. De ott igazából nem a sírás van, hanem ahogy így néztem az összes előfordulását ennek a szónak, meg így elmélkedtem rajta igazán, arról beszél, hogy, hogy aki így meg van terhelve, így lehet, hogy a bűn miatt, vagy a világ miatt, és emiatt így kétségbe esett, vagy nem tudom, igazán keresem a jó szót rá, hogy milyen. Milyen az, amikor így, tudjátok, így meg vagyunk emiatt törve. És azt mondja, hogy az ilyenek áldottak, mert hogy ők megvigasztaltatnak. Mi miatt? Krisztus munkája miatt, meg amit ő elvégzett. És annyira jók ezek a versek, annyira csodálatos, hogy szellemi szükségem van, és Isten a mennyek ország, ez enyém a mennyek országa, ez erre van. És aztán, amikor így meg vagyok terheltetve ezektől a dolgoktól, a világ dolgaitól, akkor is Istennek valós megoldása van a dologra az én életemben.
De jó. Ez jó. Nagyon jó. Wow, tessék, itt van egy testvérünk.
Nekem, ami így ige, tehát többször gondolkodom, elmélkedem, én nem tudom, nem ismerem a Bibliát, de azt, amit megértettem az 1 Korintus 13-ba, hogy hit, remény, szeretet, e három közül pedig legnagyobb a szeretet. Tehát ezt gyakorlom.
Igazából én nagyon rövid leszek, mert két nappal ezelőtt egy barátom bátorított, és azóta Ézsaiás 41. fejezetének 10. verse az, ami ilyen bátorítás, hogy ne félj, mert veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, sőt megsegítelek. Az igazságom jobbjával támogatlak. És igazából pont. Nincs folytatása, mert Isten ezt megteszi velünk.
Köszönjük. Erika.
Nekem nem biblia versen van, hanem csak egy pici bizonyság. Múlt héten, vagy több mint egy hete itt nálunk van, így tudjátok, így sokatok imádkoztatok ezért, hogy volt a műtét. És egy tényleg igazán nehéz hetem volt. Így, mikor látod a gyereketnek a fájdalmát, és tehetetlen vagy, és ott volt egy ilyen aggodalom így a lelkemben, ilyen nehéz a lelked. Azt hiszem, mindannyian tudjuk, milyen ez az állapot. És olyan érdekes volt, hogy mentem ki így a konyhába, és csak így észrevettem, hogy annyira megvan terhelve a lelkem. És utána jött egy gondolat, ami talán Isten küldte, de akárhogy is egy nagyon kedves gondolat volt, hogy amikor így aggodunk is, hogy valójában ugyanakkor minden rendben van. És ez úgy elgondolkodtatott, hogy hányszor így éljük az életünket, hogy aggódunk, hogy rosszul éljük meg, és közben, amikor visszanézünk, akkor csak látjuk, hogy annyira minden rendben van, hogy annyira megéri bízni, tényleg így felnézni Istenre, mert megélhetjük ezeket a nehéz időket ugyanígy, hogy nem feltétlen kell így megterhelve legyünk. Nem tudom, sikerül-e átadni, de így eltűnt belőlem utána minden.
De jó, köszönjük. Wow. Wow. Era.
Jaj, remélem, hogy el tudom mondani. Tehát múltkor Isten annyira szívemre helyezte, azt meséltem nektek, hogy élő kövekből épülünk fel, ugye, hogy nem téglából. És az Ezékiel könyvét olvasgattam, és hogy Isten csak így tovább fűzi az egészet, hogy a habarccsal összefogott téglákat, hogy ő így lerombolja. És nem tudom, csak olyan én gondolatot ébresztett bennem így az egész, hogy így a kőfal, tehát hogy a maga a tégla, hogy az ilyen egyforma, hogy az élőkövek pedig különbözőek, és hogy abból épül fel így Krisztus teste, vagy így a gyülekezet, és a téglából épült, habarccsal össze ragasztott téglafalat pedig lerombolja. Nem tudom, csak ez.
Nagyon jó. Wow, köszönjük, ez az, köszönjük. Köszönjük. Na, még valaki? Wow, de jó. Iván. Iván, imádkoznál értünk? Csak. Nem most kezdjük az alkalmat, jó? Már rég elkezdtük az alkalmat. Amikor megérkeztünk oda, akkor már elkezdődött. Jó? De csak imádkoznál, csak vezetnél minket imába, csak ennyi.
Drága mennyi atyánk sok, annyira jó a te jelenlétedbe jönni, Urunk. Akkor a szükségünk van arra, hogy veled legyünk, Uram, hogy rád figyeljünk. Segíts nekünk minden gondolatot, terhet letenni a te lábaidhoz, hogy te mondtad, hogy vessük rád minden terhünket, mert neked gondod van ránk, Urunk. És azért vagyunk itt, Urunk, hogy halljuk a te igédet, hogy adj nekünk gyógyulást, szabadulást, Uram. Köszönjük, hogy a te igéd az igazság, Uram. És a te igéd az, ami képes elvégezni bennünk a te munkádat, Urunk. Urunk, csak tényleg kérünk azért, hogy nyisd meg a mi szíveinket, Uram. Segíts nekünk, hogy félretegyünk minden sértődés, bántódást, Uram. Bármi, ami közéd és közénk állhatna, Urunk, és egymás közé, Uram. Szükségünk van arra, hogy halljunk a mennyből, Uram, a te trónodról. Szükségünk van a te igédnek a gazdagságára, a te kegyelmed sokaságára, Uram. És köszönjük, hogy te bőségesen árasztod ránk a te kegyelmedet, Uram. De szükségünk van arra, hogy a mi szívünk az képes legyen elfogadni azt, amit te ránk árasztasz, Urunk. Adj nekünk megtört és alázatos szívet, Uram. Köszönjük neked. Köszönjük ezt a gyülekezetet, Uram, a vezetőket, Uram, a testvéreket. Csak hálásak vagyunk a te munkádért, Uram, hogy láthatjuk a te munkádat, és akarjuk látni, Uram. És akarunk emlékezni arra, amit tettél már az életünkbe, Uram. És úgy szeretnénk a jövőre tekinteni, Uram, hogy tudjuk, hogy minden tőled van, és mindent a javunkra tudsz fordítani, Uram. Köszönjük, hogy te a reménység Istene vagy, Urunk. És te csak add, hogy a szemeinket a porból felemeljük, te rád, Urunk. És hogy gyönyörködjünk te benned és a te munkádba, Urunk. Te rólad akarunk gondolkodni, Urunk, és kérünk, hogy érints meg minket ezen a napon, Uram. Kent fel az üzeneteket, Uram, a prédikációkat, Uram, a füleinket, a beszélgetéseinket, Uram. Köszönjük, Jézus. Imádunk téged, és magasztalunk téged, Urunk. Te vagy, ami megváltunk és szabadítunk, Urunk. Kősziklánk, várunk, pajzsunk, Urunk. Köszönjük, hogy nálad van egy rejtek hely, ahová futhatunk, Uram, ahová menekülhetünk. Köszönjük neked. Köszönjük, hogy a tenyereden hordozol minket, Uram, hogy bele vagyunk metszve a te tenyereidbe, Uram. És köszönjük, hogy ha nem is érezzük, de tudjuk, hogy a kegyelmedben állunk, Uram. A te szereteted ölel körül minket, Uram. És te csak ezt szeretnénk ma látni, Urunk. Köszönjük, Jézus, te drága nevedben. Amen.
Borci. Gyere. Tényleg hálásak vagyunk a Borciért, nem, hogy itt van velünk Anettával, az ő barátságáért, igen, amit az Úr adott neked, egy ámulatos részt. Szervusztok, szervusztok, itt látlak benneteket, Anita. Látlak benneteket, Péter. arra gondoltam, hogy a békével fogom a fejemet a sírba hajtani, hogy látom ezt a, látom az Úr munkáját, a feleségem nem érte, nem hagy még. Azt mondja, hogy még fel kell nevelnem a, vagy be kell fejeznem a padlásteret, vagy nem tudom, hogy melyik a, mi miatt szeretné, hogyha itt maradnék. Amikor bibliaiskolába jártunk, akkor a Dr. Stevens azt szokta mondani, hogy most megállt, és azt mondja, most kérlek, nagyon óvatosan hallgassátok, amit mondok. És azért tetszik ez nekem, mert ki tudja, hogy mi az az első említés elve az a Szentírásba. A többiek egyes, leülhetnek. A többieknek írjatok be majd egy egyest. Oké, ez az első, hát ez nagyon egyszerű elv. Gondolom, a Iván nem emelte fel a kezét, de hát ő tanította ezt, úgyhogy ő neki két egyes beírunk, jó? Nem is engedelmeskedett a feljebb valóinak. Tehát az első említés elve valamiről, amikor először beszél a Biblia. És az alázatról először az 1 Királyok 21-27-ben beszél. Azt mondja, hogy Akháb király felvette zsákruhát, és arra vette fel a királyi ruháját. És azt mondja, és járt Akháb nagy alázatossággal. És a szó az, hogy nagyon óvatosan járt. El tudod képzelni? Volt már olyan ruha, ami ilyen szúrós, dörzsölős volt? El tudod képzelni egy zsákruha? És egész nap abba vagy? Valószínűleg most a Csaba röhög, de valószínűleg ki lehet bírni röhögés nélkül a zsákruhát. Ez egy önsanyargatás, és azt mondja, hogy ilyen nagyon óvatosan járta az Akháb. Minden mozdulatot kétszer meggondolt. És ez a mód, ahogy az alázatra gondolunk, tudod, hogy van egy elképzelés a fejünkbe, és hogyha mond valaki valamit, ami nem egyezik az elképzelésembe, akkor azonnal van egy reakció. De az Úr azt hiszem azt kéri, hogy ezeket a reakciókat zárjuk ki, mert így nem tud fejlődni a gondolkozásunk, hogyha nem vagyunk óvatosak azzal, hogy hogyan hallunk. Úgyhogy szeretnék most beszélni a megbocsátáshoz. Valaki segítene nekem, két székre lenne szükségem, kettő székre. Gábor hoz egyet, meg az Edmond is hoz egyet. Nagyon jó. Ez mindegy, jó. Mondjuk, itt a nagyon jó, az egyik szék ott, a másik szék ott. Nagyon jó. Köszönöm szépen a székeket. Itt vagyok mondjuk én valakivel, aki megbántott. Ki tudja ezt elképzelni? Elég kevesen. Megbántott valaki. És én ezzel a megbántottsággal mehetek hozzá. És azt mondom, hogy te megbántottál engem. Ez nem volt krisztusi, ahogy bántál velem. Ez nem volt fair. Úgyhogy van egy vita kettőnk között. Ez az egyik lehetőség. Nagyon szeretem ezt csinálni a feleségemmel. És ma doktorálunk ebből nagyjából. Rájöttem, hogy van egy másik módja, mert ez nem is megbocsátás, mert ugye a probléma az talán értitek, hogy az volt, hogy úgy mentem oda a feleségemhez, hogy még nem volt bennem megbocsátás. Úgyhogy a másik lehetőség az, hogy megyek Istenhez. És ez olyan nagyon természetesnek mondjátok, de gondoljátok, de azért tudod, megyek az Úrhoz, és egy kicsit leülök. És tudod, a megbocsátás az nem olyan, hogy nem is tudom, hogy milyen ez, csak tudod, visszamehetnék hozzá, és akkor mondjuk én bántottam meg őt, jó? És azt mondaná, hát hogyha valamivel megbántottalak, ha esetleg valamivel megbántottalak, akkor bocsáss meg. Milyen szó jut eszetekbe? Írjátok, nehogy kimondjátok, hogy milyen szó jut eszetekbe ilyenkor.
mert ugye ilyenkor azért nekem olyan szó szokott eszembe jutni, ami nincsen benne a Bibliában. Mert ez nem bocsánatkérés. Ez tudod, ez az, hogy nem érti, és most nem a feleség, mert ővel azért ilyen soha nincsen, csak egy könyvben ezt olvastam. És a megbocsátás az olyan, hogy tudom, hogy mit tettem. A megbocsátás az olyan, hogy idejövök, és azt mondom, hogy fú, ez nem volt szép. Vagy még azt is mondhatom, nem, hogy fú, ez most szemét volt, vagy piszok volt, vagy mit tudom én. Tehát mondhatom, hogy saját szavaimmal oda mehetek Istenhez. Úgy is látja a szót, ami bennem van. Oda megyek ezekkel a szavakkal, tehát oda megyek Istenhez ezekkel a szavakkal, és valahogy lerendezem. Az egyik dolog, amire szoktam gondolni, hogy volt ez a fickó a Máté 18-ban, 10 000 talentummal tartozott a királynak. Én nem tudom, hogy az mennyi pénz, de azért annyi pénzen országokat szoktak venni. Tehát, hogy az valami bődület. Azt nem tudom, egyszer átszámoltam magyar pénzbe, az valami, szóval a srác tudott élni, na. És a király azt mondja, hogy megszánta ezt a szolgát. Megszánta ezt a szolgát. 10 000 talentum. Kimegy, és mennyivel volt adós? 300 dénár, ugye? 300 dénár. Az sok pénz ám, tehát az is sok pénz, egy éves fizetés, legalább egy éves fizetés. Teljesen őszintén, tedd a kezedet a szívedre. Valakinek kölcsön adnál annyi pénzt, amennyi az egy éves jövedelmed, és nem adnál vissza. Ugye? Szóval, mit tudom én? Hosszú sípolás, nagyon jó, hosszú sípolás. De, azt mondom, hogy igen, adós nekem ezzel a 300 dénárral, de nekem 10 000 talentumot engedett el az Úr. És a kettő közti különbség az nevetséges. Az nevetséges. Az egyikből nem lehet venni még egy jó lovat se, a másikból meg lehet venni egy egész országot. És akkor ezzel az állapottal mehetek vissza. És ez egy teljesen más lesz a történet, mert a szívembe le van rendezve a dolog. És ez azt hiszem, hogy ez egy jó alap ahhoz, hogy tudjunk egymáshoz kapcsolódni. És aztán ez volt a, most ez nagyon furcsa, de ez volt az egyszerűbb része a gondolatomnak. A következő része az a nehezebb része, mert rendezve lett az én szívembe a dolog Isten előtt, de még nem lett rendezve. Még itt a két szék még messze van egymástól, még a két szék az nem találkozott, még nem ülünk egymás mellett. És ez a rész, ezért mondtam, hogy hallgassatok óvatosan, mert ez a rész, ez azt látom, hogy nagyon, nagyon hiányzik, az én életemből is nagyon hiányzik. Azt mondja az írás, menj oda hozzá négy szem közt. Tudod, amikor gyerek voltam, akkor ez úgy ment, hogy valakivel volt valami probléma, ketten, nem avatkozott bele senki, ketten elintéztük egymás között, és utána elválaszthatatlan barátok lettünk általában. Manapság ugye nincsen harmadik szék, de te hallottad, nem, hallottad, te hallottad. Hallottad, hogy mit csinált? Há, na, de várjál. Csak azért, hogy tudjál aztán imádkozni érte. Ravaszak vagyunk azért, nem? Tehát tudod, nincs. Menj oda hozzá. Négy szem közt menj oda hozzá. Van ez a, nem tudom, mindenki tudja, hogy én villanyszerelő vagyok. Csak most itt egy pillanatra nyomunk egy pillanatát, jó? villanyszerelő vagyok. És hát ugye, hogyha egy kapcsolót felkapcsolunk, akkor ott valami történik. Most el tudjátok képzelni azt, hogy valaki áll egy kapcsoló mellett, felkapcsolja, nem történik semmi. Lekapcsolja, és még egyszer megpróbálja. Egy valamire való férfi ezt négyszer, ötször azért megpróbálja, ugye, hogy nem hiszem el, hát nem tudom a hölgyek mennyiszer. De hogyha ötödszörre sem kapcsol, akkor ugye hát én felgyűröm az ingemúját, és megkeresem a hibát. De most képzeld el, hogy valaki ott áll a kapcsoló mellett, és nézed, felkapcsolja, lekapcsolja, felkapcsolja, lekapcsolja. És egy fél óra után, amikor látod, hogy kapcsolgatja a kapcsolót, akkor tudod, hogy az embernek nagy-nagy segítségre van szüksége, ugye? Tudod, hogy tárcsázni kell egy bizonyos számot, hívni kell, mert itt klinikai segítségre van szüksége. És tudjátok, ebbe a kezdeményezésbe én abszolút ilyen vagyok. Igazi férfiként, nem? Hát megtanultuk mi, hogy hogyan kell csinálni ezt. Oda megyek az asszonyhoz, vagy bárkihez, és megtanultuk, hogy hogyan kell csinálni. Nem működik. Hát nem hiszem el. Hát nem hiszem el. Hát valami baj van vele. Én oda megyek hozzá békülni, ő meg nem békül velem. Ugye, hogy is az, nem tudom, hogy ki mondta ezt, de nagyon jól hangzik, hogy Albert Einstein mondta, hogy ha valaki ugyanazt csinálja, ugyanúgy csinál valamit, és azt várja, hogy más legyen az eredmény, ez az őrültség. Ez az őrültség. Hogyha nem megy egy képpen, akkor meg lehet próbálni másképpen, és meg lehet próbálni sokféleképpen, hát ha valami más eredményt hoz. És ez a azt hiszem, hogy ez a megbékélésnek egy tudománya kellene, hogy legyen nálunk, hogy megpróbálok minden lehetséges módon megbékélni, pláne egy olyan fontos emberrel, mondjuk, mint a feleségem. Ebből is doktorálhatnánk. Így azt mondja, ugye, olvasuk az írásba a Máté 5-ben, 21. versben, hogyha valakinek problémája van veled, akkor ragd le az ajándékodat az oltárhoz, és menj el és békélj meg vele. Tudod, hogy mit mond? Azt mondja, hogy próbáld meg megfordítani, próbáld meg elfordítani, próbáld meg, ő arra felé néz, próbáld meg magad felé fordítani. Férfiak, nem erővel, hanem valahogy próbáld meg magad felé fordítani. Haragszik, de próbáld meg magad felé fordítani. Idefelé úton megkérdeztem a feleségemet, hogy mit gondol, mi jut eszébe az engesztelésről, és azt mondta, hogy az első, ami eszébe jut, azt mondja, hogy egy jó hozzáállás. A második az az, hogy az Ószövetségben ajándékot vittek. Nem csak úgy oda mentek, hogy te figyelj, bocs, hanem vittek valami ajándékot. És ez bármi lehet, tudod, szavakat is vihetünk, nyilván a sértés nagyságától függően. Szavakat is vihetünk ajándékba, de lehet, hogy tényleg ajándékot kell vinni. Hogyha valakinek összetörtem az autóját, akkor egy szimpla bocsánat, az lehet, hogy nagyobb sértés, mint hogyha nem mondaná semmit. Már értitek talán, hogy ez lelkileg is, hogy mit mondok. És aztán még valami, ami lehet, hogy kemény, de ezt is szoktuk egymásnak mondani a feleségemmel. Ezt nem mondtam, hogy fogom mondani, de remélem nem kapok érte. Szoktuk egymásnak mondani, hogy figyelj, már bocsánatot kértünk. Már annyiszor bocsánatot kértünk ezért a dologért, hogy engem már nem érdekel az, hogy te bocsánatot kérsz. Én azt szeretném látni, hogy megváltozol. Kemény beszédek ezek? Kemény beszédek. Hogy vagyunk Krisztusban úgy, hogy nincs megtérés az életünkbe? Hogy vagyunk úgy Krisztusban, hogy nincs megbocsátás? Ugye ott kezdődik. Hogy vagyunk úgy Krisztusban, hogy nincs megbocsátás? Hogy vagyunk úgy Krisztusban, hogy nincs engesztelés, megbékélés? 2 Korintus 5-be azt mondja, hogy Isten megbékélt velünk. Isten megbékélt velünk. Hogy lehet az, hogy én nem teszek meg mindent egy megbékélésért, és tudod, sajnos van olyan, hogy nincs megbékélés. Van olyan, hogy nincs megbékélés. Nem tudom, hogy ki volt az, aki mondta, hogy én nem tudok mindenkinek megfelelni. Jézus Krisztus nem felel meg mindenkinek. Akkor hogy felelnék meg én? De ettől függetlenül én azt gondolom, hogy elmegyek messzire azért, hogy megbékéljek valakivel. És aztán tudod, aztán egy ponton azt kell, hogy mondjam, hogy hogyha nem sikerül, akkor nem sikerül. De azt szeretném egy helyzetbe, hogy az én lelkiismeretem az tiszta legyen, hogy én azt mondjam, hogy elmentem, lehet, hogy az Úr is azt mondta, hogy elmegyünk egy mérföldet, plusz egy mérföldet. Lehet, hogy elmegyek két mérföldet. Aztán volt már, amikor olyan messzire mentem, hogy az Úr rám szólt, pedig én nem nagyon szoktam hallani, amikor az Úr szól hozzám, mert én férfi vagyok, én azért egy férfi vagyok. De egyszer valakivel, nem tudom, olyan 800 mérföld pluszt elmentem, és az Úr mondta, hogy figyelj, amit csinálsz, az már bűn. Tehát, hogy ez is van, tudod, hogy az Úr azt mondta, menj el egy mérföldet. Ha a feleségedről van szó, akkor el kell menned 800 mérföldet, akkor nincs más választás. Reméljük azt mondjuk, hogy nem kell elmennünk 800 mérföldet, ugye? Nyugtassatok meg fel a kezekkel. Főleg azt szeretném, hogy az én feleségem. Csak 799, köszönjük, Urunk, dicsőség az Úrnak. Nem, az én feleségem elképesztő, hogy mennyire könnyen gyakrabban kezdeményezi a megbékélést, mint én. Gyakrabban kezded. Úgyhogy hála Istennek érte. Jó. Még egy utolsó gondolat. Nem tudom, hogy miért halt ki ez a dolog, hogy oda megyek valakihez. És bármilyen módon közlöm vele azt, hogy most bajom van vele. Lehet, hogy nem állok készen arra, hogy megbocsássak. Az abszolút lehetséges, hogy oda mentem az Úrhoz, de a lelkem még nem tudott megbocsájtani. De nem lehet ezzel oda menni valakihez őszintén. És azt mondani neki, hogy figyelj, ott voltam az Úr előtt, de annyira megbántottál, hogy nem tudok ezzel mit kezdeni. Időre van szükségem. És aztán újból megkeresni valakit. Valakivel beszéltem, és azt mondja, hogy valaki tartozott neki jó sok pénzzel. Nem 300 dénárral, de jó sok pénzzel tartozott neki. És az ember odament hozzá, hogy valahogy meg, tehát aki mert mindig az megy, akinek tartoznak, oda megy hozzá, és megpróbál vele beszélni. És az ember azt mondja neki, tudod, mind a kettő hívő, és azt mondja, hogy tudod, mit mondok neked? Csak annyit mondok, Krisztus, Jézus Krisztus, és elment, és ott hagyta. Ez nem tudom, lehet mondani ezt, pásztor Csó, hogy ez Jézus Krisztusnak a megcsúfolása. Tartozom valakinek, és úgy értem, hogy nekem kellene az alázatos pozícióba lennem, és nem az alázatos pozícióba vagyok, hanem egy felfúvalkodott pozícióba vagyok. És nem is tudom, hogy miért mondom ezt, mert nyilván senkinek ezzel semmi problémája nincsen. Tehát, hogy nem is tudom, hogy miért beszélek erről. De még ezt elmondom. Jó, tényleg itt befejezem. Mert a Jánost akarom hallani. Te beszélsz, ugye? Nem te beszélsz, én nekem kell folytatnom, jó? Próbálok testvérekkel beszélni, és nem értik ezt a szót, hogy engesztelés. Az Új Szövetségben nincsen túl sokszor benne ez a szó, hogy engesztelés. Az Új Szövetségben megbékélés szó van benne, úgyhogy lehet, hogyha ezt használnám, ezt a szót, akkor ez jobban ülne. Tudjátok, hogy mit gondolok én, hogyha hitetlen lennék, akkor valamire nagyon kíváncsi lennék. Milyen valós kapcsolat van két keresztény között? Nem ez a tutymékolás, meg ez a bármit is jelentsen ez a szó, hanem tényleg van valós kapcsolat? Tényleg a megbocsátás az valós? A bocsánatkérésben van valami mélység? Úgy értem, hogy van benne egy megbánás. Mert hogyha megbánás van, hogyha azt látjuk, hogy megbánás van az írásban, akkor ott változás is van. És keresném egy kapcsolatba az, hogy megengesztelhető legyen a másik, mert az írás, nem tudom, azt hiszem, hogy nem túl pozitívan beszél, amikor azt mondja, hogy lesznek az utolsó időben engesztelhetetlenek, az emberek engesztelhetetlenek lesznek. Hát remélem, hogy kaptatok hideget is, meleget is. Úr Jézus, kérünk, hogy segíts nekünk ezekkel a gondolatokkal, mert mi emberek vagyunk elképesztő gyengeségekkel, kicsinyességgel, olyan lélekkel, ami egy falat kenyéren megbántódik. Kérlek, Uram, hogy segítsél nekünk, hogy kijöjjünk arra a világosságra, amit te készítettél nekünk, ahogy az Iván imádkozott, hogy szükségünk van erre. Szükségünk van arra, hogy te szabadítsál bennünket. És újból és újból azt hiszem szükségünk van arra, hogy leüljünk erre a székre, és elengedjük azokat a 300 dénárokat. Csak segíts nekünk, Urunk, nem túl kellemes dolog újból végigélni egy sértést, vagy esetleg egy hosszabb rossz kapcsolatból származó bántásokat. Úgyhogy kérünk, Urunk, hogy segíts nekünk, hogy te veled, a te szellemed által, a te szellemed segítségével végbe menjen a lélek üdvössége. Mert azt mondja a Péter, hogy Péter apostol, hogy a lélek üdvössége ez a cél, hogy a lélek is üdvözüljön, hogy a lelkünk átformálódjon. Úgyhogy kérünk téged erre, Uram. És aztán segíts nekünk, hogy át tudjunk menni ez a másik székhez. És segíts, hogy megbéküljenek kapcsolataink, amennyire lehet. Azt mondja Pál, hogy békességbe éljünk egymással, amennyire lehet. Köszönjük, Urunk. Köszönjük ezt a elképesztő alkalmat itt. Köszönjük, amit eddig is kaptunk. Köszönjük ezt a szabadságot, amit te ide hoztál nekünk. És kérünk, hogy áld meg az időnknek a hátralevő részét. Amen.
Köszönjük, Borci. Igen, János, örülünk, hogy itt vagy velünk. Köszönjük, hogy sűrű napjaidba belefért az, hogy itt vagy, és... Ja.
Nagyon jó veletek tölteni ezt a napot. Ahogy érkeztem reggel, és találkoztam jó páratokkal a kávézóba, olyan jó volt. jó volt látni benneteket. Köszönöm a szereteteteket, a mosolyotokat. Jó volt, köszönöm szépen. És valóban jó volt itt a teremben, ahogy elkezdődött az alkalom, és a bizonyságok, vagy a gondolatok, az ige, egy-egy mondat. És nekem az jött át, hogy annyira élő. Hogy élő. És köszönöm. Valóban egyszerű gondolatok voltak az élő kövekről, hogy Isten nem téglákból épít össze bennünket. Jó volt tőled hallani azt az egyszerű gondolatot, hogy bár a Bibliát nem ismerem még annyira, és persze gondolom meg akarod ismerni a Bibliát egyre jobban, de azt mondtad, van a Bibliában, van három fontos dolog, hit, remény, szeretet. És hogy a szeretet meg a legnagyobb. És olyan jó volt ezt hallani. Ezt akarom tenni, ebben akarok élni és növekedni a szeretetben. És nem tudom, éreztétek-e, Istennek egy olyan kedves jelenléte volt az ima alatt. Annyira felépített. Úgy voltam vele, hogyha ámen és elmentünk, akkor is épültem. Nagyon is. Mert Isten élő jelenléte, a Szent Szellem jelenléte az, ami felépít bennünket. Ami felépít. Lehetnek nagyon tiszta gondolatok, akár az igéből is, és nagyszerű az ige, nagyon szeretjük. De a Szellem által betöltve az ad életet. Az ige, a Szellem által, imák, szellemi imák. A Szent Szellemre van szükségünk. És ezt éltem át. És nagyszerű ez. És mostan az üzenetben is, ahogy Borci beszéltél. És valóban nem egy nagyon kedves szavak voltak, nem mindenképp simogató szavak. De 2 Timóteus 3.16 azt mondja, hogy a teljes írás, az írás minden szava Istentől ikletett. És hasznos a tanításra, és a fedésre, és a megjobbításra, a jobbításra, a változásra. Nem, erre van szükségünk. A nevelésre. Azért, mert Isten azt akarja, hogy valósan formálódjunk Jézus képére. Hogy az életünk, az valóban őt leplezze le. És ez áldás volt. Áldás volt. Aztán külön örülök, hogy Sanyi itt vagy. Nagyon régen találkoztunk. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy az, hogy én a Biblia szól közelében vagyok, vagy hogy itt vagyok, az erősen, persze Istennek, hiszem, hogy őnek elsősorban köszönhető, de hogy Sanyinak, Mezőberényben, ott találkoztam először a Biblia szólossal. Ja. És hát először megijedtem. Ott voltam, hívő voltam, de kiállt a Sanyi Mezőberény központjába, emlékszel ott a parkba, nem tudom, hallottad-e őt már így az evangéliumot hirdetni, akkor nem ilyen finom és halk beszédű, hanem akkor úgy, és elkezdett prédikálni ott, nagy hangon, és az emberek jöttek ki a teraszokra, édes Istenem, tudod, hova jöttem? De aztán bátorodtam, és azt mondtam, ez az ember, ez nem szégyeli az evangéliumot. És van benne egy bizonyosság arról, hogy mindenkinek az evangéliumra van szüksége. Úgyhogy meg akartam ismerni. És egy jó beszélgetésünk volt, és Kaposváron egy látogatásod. Úgyhogy köszönöm. Borci azt mondta, hogy én beszélek-e. És én azt szeretném kérni tőletek most egy 2 percben, hogy imádkozzatok azért, hogy ne én beszéljek. Jó? Hogy a melletted levővel 2-3-an lehet egyedül is, ne érezd magad egy picit sem zavarban, jó? Úgyhogy nyugodtan lehet te is Isten között, de ha van melletted valaki, akivel szívesen imádkoznál, akkor csak imádkozz azért, hogy ne én beszéljek. Imádkozz azért, hogy a Szent Szellem szóljon hozzánk mindannyiunkhoz személyesen, egyénileg, és, amire szükségünk van. imádunk, Urunk, téged. Annyira gyönyörű a te jelenlétedben lenni. Rád van szükségünk minden egyes nap. Te vagy az életünk forrása. Te vagy a jó pásztor, aki jó legelőkre viszel bennünket, és hűs forrás vízhez. Jézus, köszönjük neked. Megváltunk, gyógyítunk, szabadítunk. Te vagy nekünk. Köszönjük. Köszönjük a szolgálatodat felénk. A kegyelmes, irgalmas szívedet. Köszönjük neked. És hogy van szavad hozzánk személyesen. Köszönjük egyenként. És az, hogy te soha nem adott fel velünk kapcsolatban. Köszönjük. Mindig van remény. Bízunk benned, nézünk rád. Köszönjük, köszönjük. Tedd most, szólj, bátoríts bennünket, építs bennünket. Drága Jézus, köszönöm. Köszönöm a gyülekezetet, a te népedet, az élő köveket, Krisztus testét. Te vagy a fej, tiéd minden dicsőség. Köszönjük, Urunk, köszönjük, köszönjük. Amen. Tudom, hogy vagy úgy gondolom, és hát azt, ami tudom, hogy nehéz időn mentek keresztül, mint gyülekezet. És aztán lehet az is, hogy nehéz időszakon mentek keresztül, mint hívő, mint egyéni hívő, mint Istennek a gyermeke, lehetséges. Azt gondolom, hogy mindannyiunk életében vannak ilyen időszakok, amik nem egyszerűek, nagyon nehezek. És annyira jó tudni azt, hogy a megváltunk, hogy az Úr Jézus Krisztus is ment keresztül ilyen időkön. És éppen ezért ő megért bennünket. Azért, mert ő tudja, mit jelent embernek lenni. Ott van a Getsemáné kertben, és aztán azt mondja, hogy gyötrődik ott. És azt kéri a tanítványoktól, hogy maradjatok velem. Hogy kérlek, imádkozzatok velem is, értem, hogy gyötrődöm. Látjuk a képet, ahogy a vér cseppen róla. És aztán ott van a kereszten, és azt mondja a mi Jézusunk, hogy éli lama sabachthani. Átél igazán azt, hogy én Istenem, hol vagy? Hátat fordítottál, hátat fordítottál nekem. Néha mi is vagyunk így. Amikor gyötrődünk az életben, gyötrődünk hívőként, gyötrődünk, ahogy megyünk előre, és aztán úgy érezzük, mintha Isten nem lenne velünk. Én Istenem, hol vagy ebben a helyzetben? És jó látni azt, hogy Isten nagy emberei, úgy értem, akik Istennel jártak, Isten barátai voltak, ők is mentek keresztül nehéz időkön. Néha azt hisszük, hogy mi vagyunk túl gyengék, és mi vagyunk túl ilyen vesztesek, hogy ez velem azért történik, mert. És látjuk a Bibliában, ott van Dávid, a 23. Zsoltár, amit nagyon szeretünk hallani, mert valóban benne van a győzelem. De azért ott van a 23. Zsoltárban azt, amit Dávid megélt, és nem egyszer élt meg az életében, hogy még ha a halál árnyék a völgyében járok is. Hé, Dávid, te jártál ott? Ismered a Bibliát, akkor tudod, hogy Dávid hányszor volt, hogy küzdött, küszködött, buktácsolt, és járt a halál árnyék a völgyében. Küszködött a saját démonaival, küzdött Saulnak a démonaival, küzdött ellenséggel, ellenfelekkel, helyzetekkel, és de aztán ott a 23. Zsoltár, és igazán persze megadja a kulcsot, és szeretjük ezt, mert Dávidot választad arra, hogyha a halál árnyéka völgyében járok is, ha olyan nehéz helyzetben vagyok is, mit mond? Gyere velem a 23. Zsoltárban. Azt mondja, még ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól. Félek, de valójában mégsem félek. Miért? Azért, mert te velem vagy. Mert te velem vagy. A te vessződ és a botod megvigasztal engem. A halál árnyéka völgyében járok is, ha nehézségek között is, de te velem vagy a nehézségeimben. Te velem vagy akkor, amikor hívőként ilyen helyen vagyok. Te velem vagy akkor, amikor mi gyülekezetként ilyen helyen vagyunk. Hogy Isten, nem hagytál el engem. Vesződ és a te botod, az bátorít engem. Ilyenkor szeretünk arra, vagy néha arra gondolunk, hogy hát kinek van szüksége egy vesszőre, jó? De azért a pásztor volt nem mindenképpen arra volt, hogy verjék vele a birkákat. Sőt, ha jól belegondolok, szerintem egyáltalán nem erre volt. A betegeket kihúzták, tudod, a többiek közül. Miért? Azért, hogy miért betegedtél meg, dobjuk félre? Nem azért, hanem azért, mert a pásztor, ő gyógyítani akar. Ő gyógyítani akar. Aztán azt mondja, hogy a halál árnyéka völgyében járok is, de te asztalt terítesz nekem. Van ételem, van italom, van bőségem. A helyzet nagyon nehéz, de te velem vagy ebben a helyzetben is. Ellenségeim szeme láttára megkened a fejemet olajjal, és csordultig van a poharam. Betöltesz engem, Isten, a nehézségek között is, a te szent szellemeddel, a vigasztalásnak, a bátorításnak a szellemével, és bizony a te jóságod, és a szereteted kísér, mikor? Az életem minden egyes napján, minden egyes helyzetében. Annyira hálás vagyok azért, hogy Jézus utolsó mondatai, amikor elment a földről, akkor azt mondta, hogy nekem adatot minden hatalom menjen és a földön. És én pedig veletek vagyok a világ végezeteig a pozitív napokon, a jó napokon, a minden napon és minden helyzetben. És az Úrnak a házában lakom, egész életemben. Figyelj, ha ez megvan az életünkben, és ez Isten ajándéka, ez Istennek a kegyelme, ez nem az, amit mi kiérdemlünk, nem az, amit úgy megkapunk érdem szerint, hanem ez Isten gondoskodása, Isten irgalma, Isten szeretete és jósága, ami nem múlik el. És hogyha ez megvan nekünk ezek, akkor lehet, hogy a halál árnyéka völgyében járunk is, de átéljük azt, hogy Isten velünk van, és hogy van remény. Úgyhogy átélte Dávid ezt, és tudta a választ rá. Aztán ott van például Mózes. Mózes is egy ilyen ember volt, aki nagyon sokszor az életében átélte azt, hogy milyen dolog pusztába járni. Nem tudom, voltál-e így? És lehet, hogy vagy így. Úgy érzed, hogy nincs már, csak por, csak por. És Uram, adj megoldást. És dicsőség az Istennek, hogy ő bármilyen helyzetet tud kezelni, bármilyen helyzetben tud megoldást adni, de figyelj, akarok mondani, ami még ennél még fontosabb. Nekünk nagyon sokszor nem megoldásra van mindjárt szükségünk, hanem amire nekünk szükségünk van, az arra, hogy Istenre, hogy Isten velünk legyen. Arra van szükségünk, hogy Isten valós jelenléte. Amire igazán szükségünk van, nagyon sokszor nem a megoldás, hanem hogy Isten velünk van, és Istenre van szükségünk. Azért, mert nekünk elsősorban Isten hiányunk van. Amikor benn vagyunk egy helyzetben, egyéni hívőként, gyülekezetként, és Uram, milyen megoldásokat adsz, és már mikor, és már hol van a megoldás, és mikor fogom már észrevenni, mikor fogom átélni. De Isten azt mondja, hogy neked most nem mindenképp arra van szükséged, hanem rám van szükséged. És ha én meg vagyok neked, akkor lehet, hogy még bent vagy abban a helyzetben, de már átélheted azt, hogy csordultig van a poharam, és csordultig van a szívem. Nem tudom, hogy jössz-e velem, mert olyan könnyen beleragadunk abban, hogy várjuk azt, ha megváltozik a helyzet. Ha megváltozik a helyzet az életemben, vagy a gyülekezetemben, akkor majd jó lesz. De azt akarom neked most mondani, hogy most van a kegyelemnek a napja. Most van az Isten megoldása, hogy most ő vigasztaljon téged, hogy most ő szóljon hozzád, hogy most átéld azt, hogy van egy terített asztal, amit ő terített meg a számodra, hogy most lehet öröm a szívedben, most, ha az ő szavát halljátok, akkor ne legyen kemény a szívetek, ne legyen kemény a szívetek, azt mondani, ó, nem, ne legyen kemény, egyetek az asztalról, és éljétek át azt, amit Isten gondoskodásként oda tett a számunkra. Annyira édes ez a történet, az egész bibliai történet, minden édes, és mindenben van édesség. Ott vándorolnak a pusztában, tudod, a nép, és honnan jönnek? A rabszolgaságból. A több évszázados rabszolgaságból, tudod, jönnek, a nélkülözésből, az elnyomásból, és aztán ott van egy kis probléma. Hát, csak manna van. Csak manna van. Unalmas manna van. Nem? És aztán elkezdenek álmodozni. És akkor azt mondják, ah, milyen jó volt nekünk régen. Ott Egyiptomban. Hihetetlen. Azt mondják, amikor ültünk a húsos fazekak mellett. Hát egy rabszolgának vélhetően pontosan ez a fő tevékenysége, nem? Fazekak, üstök, tele hússal, nem? És ott ültünk, és ettünk, jó lakásig, annyi kenyeret ettünk, hogy majd bele pusztultunk, tudod? És még valami uborkák is voltak, az valami máshol mondják. Hé, álmodozol, tudod? Aztán Isten azt mondja Mózesnek, hogy figyelj, Mózes, ott van a lázadás és minden, és akkor azt mondja Mózesnek Isten, hogy figyelj, menjetek, veletek fogok lenni. Azt mondja, menjetek, és én nektek fogom adni a tejjel mézzel folyó földet. Figyelj, Mózes, vezető leszel, tudod, sikeres leszel, és mindenetek, meg foglak áldani benneteket, és győzelmet adok neked. De én nem megyek veletek. Tudod, az eleje, ugye, jöttél is velem, hogy wow, ez az győzelem, siker, nem tudod, sokan leszünk, áldás, Kánaán, tejjel mézzel folyó föld, erre vágyunk, mindenünk megvan. Tudod, gyülekezetünk van, szolgálatok vannak, nagy épületünk van, minden megvan. Csak én nem megyek veletek. És ez kísértés mindannyiunknak, mert a testi szívem az valami ilyenre vágyik. De ez nem elégít meg, mert csak Isten tud megelégíteni. És hála Istennek Mózesért, aki nem, bocsánat, nem hogy nem ette meg ezt, mert hát nyilván nem becsapni akarta Isten, de próba volt Istentől. Mi a fontos a számodra, Mózes? Odaadom mindezt neked, de én nem megyek veletek. És Mózesnek ez volt a válasza. Uram, ha te nem jössz velünk, akkor inkább pusztuljunk el. Akkor nem kell semmi. Ha te nem jössz velünk, akkor nem kell a Kánaán, nem kell a nagy épület, nem kell a siker, nem kell a sok ember, semmi sem kell. Nekünk te kell lesz. Nem kell, hogy én vezető legyek. Kit érdekel, hogy 2 millió ember vezetője vagyok. Nem számít semmit sem. Én csak téged akarlak látni. Az arcodat akarom látni. És Isten után azt mondta, megteszem, veletek megyek. Hé, Istennek tetszik ez. És aztán még ráadásul odaadta a tejjel-mézzel folyó földet is. És győzelmeket adott nekik. Nem? Tudod? És még ráadásul, tudod? Azt mondja, akkor rendben van, megteszem. Azt mondja, megnyerted a jó indulatomat. Ez szép, nem? Akkor Isten azt mondja neked, figyelj, Iván, megnyerted a jó indulatomat. Az, amit te teszel, az, ahogy a szíved van, ahogy velem akarsz találkozni, ahogy az én orcám a legfontosabb a számodra. Figyelj, ez kedves nekem. Nem azért, mert én egy egoista, önző Isten vagyok, hanem azért, mert csak így tudlak téged megáldani. Mert ha én nem leszek veled, az én jelenlétem nem lesz az életedbe, akkor szegény leszel, nyomorult leszel, lehet, hogy büszke leszel, és azt hiszed, hogy mindened megvan, mint a laodiceai gyülekezetnek. Azt hiszi, mindenem megvan, meggazdagodtam, bővölködöm, minden megvan. Közben meg nyomorult vagy, és semmit sincsen. Megnyertem a jó indulatodat. És azt mondtam még Mózesnek, név szerint ismerlek. És annyira személyes, nem tudod? Hát van nekem 1-2 jó emberem a földön. Nem tudom, kik ők, tudod, de úgy vannak. Nem. Iván, és úgy tovább. Ők, ismerem a nevüket. és megmutatom nekik az én dicsőségemet. Dicsőségemet. Hé, nekünk annyira erre van szükségünk, hogy lássuk Isten dicsőségét. Hé, amikor látjuk Isten dicsőségét, amikor ő valóban személyes, ahogy ő ott van, az ő dicsősége, sekinája ott van, akkor ott gyógyulok, szabadulok, ott érintést kapok, a szívemben levő halál életté változik, élet lesz ott, és ez az, amit Isten végez most is, ahogy tette ez Mózesnek az életében. És amikor ilyen időn megyünk keresztül, akkor annyira fontos, hogy legyenek az életünkben kapaszkodók, és legyen az életünkben alap, legyenek biztos pontok, amire rá tudunk állni. Soha nem felejtem el, mert halálfélelmem volt, pedig azt hiszem, hogy hívő voltam, de volt halálfélelmem. Svájcban voltunk egy-két barátommal, és egy ilyen nagyon-nagyon meredek részen, nagyon sziklás volt, és úgy nem nézett ki induláskor annyira rossznak, de aztán elindultunk, és át akartunk menni az egyik pontból a másikra, és ahogy így elindultunk, mentünk beljebb, és egyre jobban érzékeltük azt, hogy a mekkora a szakadék, és azt, ahogy így mászunk a földön, ahogy így rálépünk egy kőre, az úgy kicsúszik a lábunk alól, és akkor csúszunk lefelé, és akkor kaptunk valami gazért, vagy bármi kis bokorhoz, tudod, ez vagy a kezedbe maradt, vagy bele tudtál kapaszkodni, és már vissza se tudtál fordulni, mert ugyanolyan volt, ahonnan jöttél, úgyhogy mentünk tovább, és azt mondtuk, Uram, adj nekünk biztos talajt. Adjál biztos köveket, amire rá tudjuk rakni a lábunkat. Adj nekünk egy biztos kapaszkodót, amiben bele tudunk kapaszkodni. Az életünk sokszor ilyen. Sokszor ilyen időszakon megyünk keresztül. Amikor erre van szükségünk. Úgy nincs meg az a biztonságérzetünk. Amikor úgy minden jó, happy az életünkben is, nem tudod, anyagilag, egészségügyileg, a házasság, a kapcsolatok, a gyülekezet is megy a szekér. Nem, akkor úgy megyünk könnyen. De aztán időnként ott találjuk magunkat, amilyen nagyon meredek. Ez baj. Figyelj, ha feladod, ha a keserűségedben maradsz, ha elkezded átkozni, tudod, a napot is, amikor megszülettél, és ott abba ragadsz bele, a legrosszabb, amikor elkezded átkozni másokat, ők a hibásak, akkor nem jó, tudod. De Isten azért visz ilyen helyzetekbe bele bennünket, azért, hogy megtanítson ő benne bízni. És megtanítson bennünket arra, hogy az élet nem rólunk szól. És az élet nem arról szól, hogy majd mi mindig megoldjuk. Majd így, tapasztalatból. Tudod, mi tudjuk. Mi vezetőként tudjuk. A gyülekezetünk tudja. Aztán ott találjuk hirtelen magunkat, hogy semmit se tudunk. Talán egy dolog marad. Uram, segíts! Segíts, tudod, arra, mi az, ami megtart engem? És erre van szükségünk. Tudjuk azt, hogy mit mond a Biblia, tudjuk azt, amit Dávid tudott ebben a halál árnyéka völgyében. Tudta, hogy te vagy, aki asztalt terítesz nekem. Te vagy, aki megőrzöl engem. Te vagy, aki velem vagy. A te szereteted és a jóságod, az nem változik meg. Mert Isten, te nem változol meg. És erre van szükségünk. Tudjuk, ki Isten. Csak ezt tartám meg. Dávid, ha visszaolvasod a megint csak a 23. Zsoltát, akkor végig, amiről beszél, nem arról beszél, hogy Uram, halál árnyék a völgyében járok, de nekem ebben van tapasztalatom. Halál árnyék a völgyében járok, de annyit fogok imádkozni és böjtölni, hogy majd keresztül megyek rajta. Tudod, halál árnyék a völgyében járok, de annyi igeversen van, amit kívülről fújok, tudod, hogy ez majd megtart engem. Hát, ez semmi se tart meg. Ezek csak olyan kis sziklák, amikre így rálépsz, azt hiszed, hogy megtart, és akkor így kicsúszik alólad. Tudod, mi tart meg? Isten tart meg. Isten tart meg. Ez a nagy közhelynek tűnhet, tudod? De ha jártál ezen a helyen, akkor tudod, mi a különbség? A kövecskék között, amik kicsúsznak a lábod alól, és Isten között, Jézus Krisztus között, aki a kőszikla. Aki a te kötéltartód. Tudod, aki tart téged, akibe kapaszkodhatsz, aki nem változik meg. akit semmiben soha nem változik meg. És figyeltek, Isten nem változott meg. Isten veletek van, és velünk van. És ezért megyünk tovább. Ezért nem állunk meg, ezért nem élünk a keserűségünkben, ezért nem élünk a haragunkban, a megbocsátatlanságunkban, vagy hogy másokat ítélgessünk. Hanem azt mondjuk, Isten, te tudsz megtartani, és te tudod nekem adni azt az életet, amit érdemes, érdemes élni. Úgyhogy csak köszönjük, Urunk. Csak gondolkodom, hogy menjünk még kicsit tovább, vagy így, lehet, hogy ez így kerek. Lehet. Csak köszönjük, köszönjük. Urunk, dicsőítünk téged. Akkor inkább megyünk tovább először ebben, Uram, hogy téged imádunk. Ó, Isten, mi lenne velem nélküled? Hol lennék én, Uram? De tudod. Uram, te tudod, én nem az a kedves lelki pásztor vagyok, aki győzelemről győzelemre megy, hanem egy ember vagyok, aki a te kegyelmedre szorul. Uram, a te kegyelmedre minden egyes nap. A te szeretetedre. Mi lenne velünk a te szereteted nélkül? Urunk, akarjuk a valóságot. A valóságot, a való igazságot, Jézus. Téged akarunk látni. Olyan könnyű látszat életet élni. Köszönöm neked, hogy előtted levehetem az állarcomat, a maszkokat, és lehetek az, aki vagyok. És te is úgy mutatkozol be, hogy vagy, aki vagy, én elveszett lennék magamban. De nekünk meg te vagy. Te vagy minden. Te vagy a kincs. Mi meg akarjuk ismerni, hogy ki vagy te a mi számunkra. Köszönjük, Urunk. Köszönjük. Nyisd meg a szemünk, hogy lássunk téged, annak, aki a számunkra vagy. És szólj hozzánk, és üzenj hozzánk, nekünk, személyesen, egyenként. Istenem, itt vagyunk ebben a teremben, lehet 50-100-an, és mindannyian egyének vagyunk, azon a helyen, ahol vagyunk. És köszönöm, hogy te így ismersz, hisz egy hajunk szála se görbülhet meg tudtod nélkül. Köszönjük, Uram. És te tudod, hogy mire van szükségünk, miben van szükségünk építése, bátorításra, feddésre. Úrunk, tedd ezt, tedd ezt. Uram, én annyira szeretném azt, hogy drága Szent Szellem, te szolgálj mindannyiunk felé. Hadd menjünk úgy el innent, hadd menjünk úgy tovább, hogy valami átszakadt a szívünkben, ellenállás. Hogy terheket tudtunk letenni, bűnöket tudtunk megvallani neked, és átéltük azt, hogy te szabadító vagy. Köszönjük, hogy amiről Borci tanított, hogy szabaddá leszünk a megbocsátás által. Köszönjük, a hitben járás által, a szeretet által. Csak köszönjük, tedd ezt, Urunk, te nevedben kérem. Amen. Amen. Csak köszönöm. Aztán csak egy pár gondolatot fogok. Az utóbbi időben sokat beszélünk Kaposváron a Jelenések könyvének a 7 gyülekezetéről. 7 gyülekezet, Jelenések 2 és a 3. rész. És tudjuk azt, hogy amikor ezt Jézus elmondja, ott van a Bibliánkban, akkor az elmondja egy gyülekezetnek, ami ott volt Efézusban, Szárdiszban, és úgy tovább, Szmirnában, és a 7 gyülekezetnek. Azt is tudjuk, hogy profétikus könyv, és a történelemben szól különböző egyháztörténeti koroknak. Ez izgalmas, és tanulságos. De valami még izgalmasabb, az, hogy Isten mit akar nekünk üzenni gyülekezetként. Hogy mi az, amit ezen keresztül szól ő hozzánk. Mi az ő üzenete most a kaposvári keresztény közösségnek. Isten, mit akarsz most üzenni nekünk ezeken keresztül, vagy a G3 gyülekezetnek? Mit akarsz nekünk mondani mert hát erre van szükségünk, nem? Tudod, itt van egy helyzet, most tudom, tudod, ti is benn vagytok, de azért mondom ezt, mert mi is, mindannyian mindig benn vagyunk egy helyzetben, mindannyian úton vagyunk, mindannyiunk életét ellenségek veszik körül, tudod, mindannyiunkét, és mindannyiunk is küszködik, ahogy mondtam Dávid, a saját démonaival is, a magunkéval is, a tapasztalatlansággal, a hitetlenségünkkel, a úgy továbbal, és akkor gondolkodhatunk, hogy mi eldöntjük, hogy mi ez a helyzet. Hogy mi lenne a jó megoldás. Tudod, és akkor beszélgethetünk ilyen emberi megoldásokat. Én úgy gondolom, hogy. És akár jónak is tűnik. Tudod, hogy igazán semmi értelme? Tudod, úgy értem, hogy egy dolognak van értelme. Jézus hogy látja ezt a helyzetet? És ő mit ad megoldásnak? Ő mit mond most? Ő hogy mutatkozik be ebben a helyzetben? Hogy akarja, hogy mi meglássuk őt, és hogy kinek ismerjük fel őt? Tudod, ő mit akar? Ja, mit lát ő a gyülekezetünkben, ami erőség? Mert minden gyülekezetnek, azért van Jézusnak dicsérete. Hát a legutolsó, az gáz volt. Nem is tudom. Van egy jó erv benne. Mindig kezd dicsérettel. De Jézus a Laodicea gyülekezetnél végigolvastam, nem tudom hányszor. Hey, Uram, valamit azért találtam benne. Addig kerestem, amíg találtam benne valamit, de már nem tudom mit. Mert ott nem nagyon volt. Tudjátok miért? Pedig az a gyülekezet volt, ami vélhetően kívülről az volt a legszuperabb. Tudod, az az üldözött szegény szmirnai gyülekezet, érted? Azt se tudták, hogy tudod, holnap halnak meg, vagy holnap után. Tudod, nem, ők nem voltak vélhetően egy ilyen tele minden jóval. Tudod, nem, Laodicea, ő gazdag volt. Ő látta a gazdagságát. Tudod, hogy sikeresek, hogy mindenünk megvan, semmi nélkül nem szűkölködünk. És vélhetően kívülről igazuk volt. Tudod, vélhetően kívülről igazuk volt. De Jézustól nagyon nem lehet becsapni, tudod. Ő nem azt nézi, amit a szem lát, hanem azt nézi, ami a szívben van. És azt mondja, tudod, mit látok a szívedben? Mit? Büszkeséget. És ha valamivel nekem gondom van, az a büszkeség. De tudod miért? El kell, hogy mondjam, ha valamivel neked gondod van, az a büszkeség. Csak a büszkeség miatt nem látod azt, hogy mi a legnagyobb problémád. Nem tudom, jössz-e velem. Van egy óriási csavar ebben. Tudod, úgy tűnik, tudom, mit csinálok, tudom, merre megyek, tudod, helyemen vagyok. Tudod, a legveszélyesebb. A büszkeség megakadályoz abban, hogy lásd a valóságot. Ja, úgyhogy én biztatlak benneteket, és azt hiszem nem fogok erről sokat most beszélni, arra, hogy olvassátok ezeket a leveleket. És hagyjátok, hogy te lehet olvasod? Azt mondja erre, hogy még. Én is gondolkodtam, hogy hol találnák valami eligazítást, tudod, hogy mit akar Jézus mondani. Tudod, tessék? Ezékiel, Dániel, jó, erre a kibővíti. Én most nem merlek ennyire megterhelni benneteket, hogy Ezékielt olvassátok, Dánielt és jelenéseket. Jó, de akinek van füle hallása, hallja, amit a szellem mond, és tudod, ha azt mondja, hogy a jelenéseket, akkor olvas azt is, a kettő harmadik részt, nagyszerű. Tudod, és annyira, azt hiszem, hogy annyira a mai kor gyülekezeteinek, annyira megtaláltuk és találjuk benne azt, hogy Isten mit akar mondani. Ja. Minden levélben, ahogy kezdődik, egyrészt tetszik nekem az, hogy nem csak úgy általánosságban azt üzenem a gyülekezeteimnek, hogy, tudod, azért van római levél, efézusi levél, ott is ezeket látjuk, nem? Úgyhogy az a jó ebben, hogy Isten nem csak úgy mond egy valami nagy kijelentést, persze ezt is teszi, és úgy általánosan úgy kimond valamit, de ez nagyon-nagyon kevés lenne, és nem személyes. Az a jó, hogy Isten egyenként minden egyes gyülekezettel törődik, minden egyes gyülekezetnek tudja a nyugét, baját, gondját, minden egyes hívőnek tudja a nyugét, baját, gondját, és mindannyiunkkal az Isten személyesen foglalkozik és üzen nekünk. Akinek van füle hallása, hallja meg, amit a szellem mond neki, vagy a gyülekezetnek. De erre kell egy milyen fül? Egy odafigyelő fül. Egy Istenre figyelő fül, egy alázatos fül, amiről beszélt Borci. Egy alázatos fül. És akkor látjuk azt, hogy ott szól személyesen, gyülekezetenként. Aztán a második mindegyikben ott van az, hogy mindig bemutatkozik Jézus. És elmondja azt, hogy én vagyok. És akkor ilyenkor nem mondja végig mindet. Ha jelenések egyet elolvasod, akkor valami 25 módon körülbelül. 25 módon beszél arról, hogy ki is ő. Ez is egy gyönyörű dolog. Az én életemet tudod, hogy nagyon sokszor azt tartotta meg, hogy van egy bizonyosságom, vagy van egy kijelentésem arról, hogy ki ő. Tudod? De amikor a gyülekezeteknek egyenként szól, akkor így bemutatkozik egy-egy mondattal, tudod? Egy-egy mondattal. És mindegyik mondat azért van ott, és annak a gyülekezetnek, mert annak a gyülekezetnek arra Jézusra van szüksége. Mert ez az arra alatt nem azt értem, hogy ő megosztaná magát, de hogy úgy mutatkozzon be. Valamikor arra Jézusra van szüksége a gyülekezetnek, ami valóban csak átölel, és elmondja azt, akár az efézusi gyülekezetnek, hogy közöttetek járok. Tudod, a gyertyatartók között vagyok. Ott vagyok közöttetek, szeretlek benneteket. Tudod, sokat jelentetek a számomra. Tartalak a kezembe benneteket. Tudod, miért fontos, hogy ezt tudd? Azért, mert elfordultál. Valahogy az úton elhagytad az első szeretetet. Elhagytad azt, hogy igazán bizonyos legyél abban, hogy én szeretlek téged. Úgyhogy ezt jó lenne, ha megtalálnád. Mert ez panasz. Ez van panaszom ellened. Tudod, nem vagyok mindig az a valaki, aki mindig azt mondom, minden happy, minden jó, és legyünk boldogok. Hanem van panaszom, van feddésem. Azt akarom, hogy térj meg, hogy fordulj meg, hogy változtass meg dolgokat az életedben. Azt akarom. Tudod, és például ott ez volt. Szárdiszi gyülekezet, az a neved, hogy élsz. Ez a dicséret. Jó, gondolkodtam azon, hogy ez a drága Szárdisz is, hogy azt mondaná nekünk a gyülekezetünkben Jézus, hogy az a nevetek, hogy élsz. Lehet az első felindulásomban azt mondanám, de jó, élő gyülekezet, szellemi gyülekezet. De várj, még mielőtt annyira örülsz, tudod, az a neved, hogy élsz, közben halott vagy. Ez volt a dicséret, ez meg a valóság. Ja, tudod, de Isten szíve az, hogy élő legyen a gyülekezet. Nem? Tudod, élő legyen a gyülekezet. A Szent Szellemre van szükséged. Én vagyok az, akinél ott van a hét szellem, a hét lélek, a léleknek a teljessége. Én Jézus vagyok, akiben a hét lélek ott van, be vagyok töltve a szellemmel. És neked is erre van szükséged. Mert lehet, hogy minden megvan. Lehet, hogy sok a Biblia ismeret, a testvérünk mondta. Lehet, tudod. De nincs szellem. És ezért nincs élet. Tudod, nincs élet. Csomó minden, a látszat lehet, hogy megvan. De neked életre van szükséged. És amikor ezeket hallgatjuk, és amikor olvasod majd a jelenések könyve üzeneteit, akkor kérlek, egy valamit ne tégy. Ez is egy nagyon alapvető, mindannyian tudjuk gondolat, hogy ne máshol gondolkodjál. Jó? Az, amikor az Isten neked ad valami olyat, a lélek kijelent valaki mással kapcsolatban, azzal nagyon vigyázz. Egy biztos, hogy nagyon nagy szeretetet fog adni a szívedben a másik felé. Ha nem érzel ezt a nagyon nagy szeretetet, akkor nem a lélektől van az a gondolat. Jó? És ha nagyon nagy szereteted van a szívedben, akkor egyébként lehetsz bármilyen egyenes, bármilyen éles, bármilyen feddő. Jézus is fedd. Nagyon kemény feddések vannak ezekben az üzenetekben, de mérhetetlenül átjön az, hogy mérhetetlen szeretet van. Jó? Senki, semmilyen más módon nem tud szolgálni mások felé, csak hogyha szereted őket. Mindenfajta szolgálat, ami nem szeretetből motivált, hát az valami. Akkor jöttem ide, és lehet, akkor akartam kapcsolódni hozzátok. Tudod, ők testvéreim, sokukat nem ismerem, de kapcsolódni akarok. Én nem egy pásztor vagyok, egy nagy pásztor Kaposvárról, hanem a testvéretek vagyok. Egyébként sem vagyok nagy, csak nagynak nézek ki. Nagynak nézek ki, de ma azt mondtuk, hogy nem a látszat számít. Az a neved, az a látszat, tudod, hogy nagy. Tudod, de kit érdekel, mi a látszat? Ez a világ, a mi világunk mérhetetlenül fertőzött abban, hogy a látszat számít. Látszat dolgok az interneten, látszat dolgok, amit megrendelsz, megkapod, nem tudod, televízió jön az, hogy vedd meg, igen, olcsó, tudod, és megoldja minden problémát, megkapod, semmi problémádat nem oldotta meg, tudod, csak sokat fizettél érte. Látszat, de jól néz ki, jól néz ki, jól néz ki. Látszat kereszténység, látszat szolgálatok, tudod, de csak az a neved. Kit érdekel, azt mondja Jézus. Tudod, megetetheted magadat és másokat, de engem nem. Én a valóságot akarom. És tudod, a valóságot nagyon sokszor Isten nem tudja másképp megmutatni nekünk, mint azt, hogy nagyon megráz bennünket. Én paraszt ember is vagyok, úgyhogy ha megrázom a szilvafát, akkor ami az első leesik róla, azt nem szedem fel. Abban mindben hernyó van. Tudod, vagy mi kukac. Tudod, húsos az igaz. Na ezek voltak a húsos fazekak ottan. Csak elfelejtették, tudod, hogy az egyiptomiaknak a húsait tettük a hernyókat, vagy bármi, hogy maradt. Oké, nem ez, de a valóság számít. Megráz, és a valóság számít. A valóság. És azért, mikor Isten megráz bennünket, ne legyél annyira odaérte. Azért, mert ő meg akarja mutatni, hogy értem, hogy ne keseredjen nagyon. Mert meg akarja mutatni azt, hogy mi a valóság. De Isten soha nem azt teszi, hogy azért mutatja meg a valóságot, hogy azt mondja, na itt a valóság. Tudod? És aztán, tudod, mi közöm hozzád? Hanem azt mondja, hé, ez a valóság. Kiálts hozzám. Tudod, és segítek neked. De én nem fogok bemenni a te életedbe. Én csak kopogok. Tudod? És ha te megnyitod az ajtót, akkor bemegyek és veled vacsorálok. Tudod, de ez a valóság, tudod, hogy nyomorult vagy. A valóság az, hogy valójában éhezel. Valóság az, hogy semmiféle húsos fazekak nincsenek, tudod. De ha hozzám kiáltasz, akkor én asztalt terítek neked. Az ellenség egy szeme láttára, és az valós lesz. Az valós lesz. Az valós lesz. És Isten valós keresztényeket akar. Valós hívőket. Hogy mi mindannyian valósak legyünk. Tudod, ez végzi bennünk. Tudod, ne az várt, hogy ma, oh, oké, jövő héten remélem már valós leszek. Ez végzi bennünk. Tudod, úgyhogy mindannyian úton vagyunk. Ja. És valós gyülekezetet akar. Olyan gyülekezetet, amiben valóság van. A élet van. Szereted van. Szellemmel betöltöttség van. Szabadság van. És ez az, ami meg tudja szólítani ezt a világot. Mert ennek a világnak valóságra, igazságra van szüksége. És a mi Úr Jézus Krisztusunk imádkozunk. Úr Jézus Krisztus, te vagy az út, az igazság és az élet. Köszönjük, Uram. Te vagy a valóság. Uram, nekünk te hiányzol. Az igazság, a valóság hiányzik. Elegünk van, Uram, a látszat dolgokból, a képmutatásból, a beképzeltségből. Istenünk, rád van szükségünk. Rád van Úr Jézus Krisztus. Aztán, amikor téged szemlélünk szabadságban, téged szemlélünk úgy, aki te vagy, és olyannak ismerünk, aki vagy, és van egy valós kapcsolatunk veled, és mi téged keresünk, és mint szarvas a hűs vízforrásra, mi is úgy vágyakozunk te hozzád. Uram, nem dolgokhoz, nem cselekedetekhez, hanem te hozzád. Nem dolgokhoz, amik csak úgy látszanak rólunk, Uram, hanem te rád van szükségünk. És mi vágyakozunk te hozzád. Köszönjük, és akkor megtaláljuk azt, hogy téged szemlélünk, és mi is átváltozunk. Te benned gyönyörködünk, Uram. És aztán mi is olyan emberekké leszünk, akik téged dicsőítenek. Akik valósak, van valós szeretet, valós remény, valós kapcsolatok, valós közösség. Köszönjük neked, köszönjük, köszönjük. És megvalljuk azt, Úr Jézus Krisztus, hogy te, aki elkezdted bennünk a te munkádat, te nem hagyod abba. Te bevégzed Krisztus Jézus napjára. Köszönjük, Uram, te, aki elkezdted, te végzed be. Köszönjük, és ebben vagyunk mindannyian, egyénenként is, gyülekezetként is, hogy te elkezdted, folytatod és bevégzed. És mi erre azt mondjuk, Uram, hogy legyen így, hogy legyen. A mi szavunk erre az, hogy minden dicsőség tiéd legyen, és valóban így legyen, Uram. Amen.
korunk. Hányunk felé szolgált a Szent Szellem? Ez az, ez az. Lehet, hogy be tudjuk ezt a részt fejezni azzal, hogy ott van a jegyzeted, ott van a jegyzetfüzeted, ott van a szíved, amhova tudod, Isten beírhatott valamit, a jegyzetfüzetedre leírtál valamit, csak lehet, hogy egy 5 percben, egy 7 percben, csak ez nem a prédikálás idő, hanem csak hanem annak az ideje, hogy reflektálunk, és felismerjük, hogy mi az, amit Isten szólt, amit adott, amit mondani kíván, mondani akar. Tudod, megnézed a jegyzetedben, van valami, ami megszólított, csak azt az egy mondatot felolvasod, azt az egy mondatot kihirdeted. Oké, úgyhogy rakjuk össze így mozaikként, mert egyszer szólt Isten, de kétszer hallottam. Így van? Köszönjük, Urunk. Kicsit bátran, nyugodtan nézz bele, és aztán ahol vagy, csak nyugodtan szólj. Nyugodtan, csak így egy igazságot emelj ki belőle.
Csak hogy nem megoldásokra van szükségünk, hanem Jézus Krisztusra.
Jön. Ki a következő?
Pásztor Borcinak volt egy gondolata, hogy hogy bocsánatot kérjek, a másik embertől alázatra van szüksége. És a másik, hogy amit Pásztor János mondott, hogy Isten velünk akar lenni. Ugyanakkor szükség van arra, hogy mi is vele legyünk.
Köszönjük. Következő. Bármi, ami megszólított téged, amit hazaviszel, amit...
Nekem nagyon sok van, de nem mondom minden, hogy nem baj, hogy nyomorult vagyok, nem baj, hogy lejtőn vagyok, mert, hogy a Bendegúz is mondta az elején, hogy áldottak azok, akik igazából lelkileg nyomorulságban vannak, vagy szellemileg, mert hogy rendelkezésükre áll Isten országa, és hogy igazából istenség, Isten hiányunk van, de hogy ő itt áll és kopogtoz, és itt akar lenni velünk és velem.
Pásztor János mondta, de kapcsolódik Pásztor Borcihoz is, mert mondta, hogy ő villanyszerelő, és mennyivel, milyen jó, hogy nem a villany kell, hogy megrázzon minket, hanem Isten ráz meg minket, és hogy tényleg csak így, hogy megszabadít dolgoktól, és hogy láthatjuk a valóságot, hogy láthatjuk Istent. Ja.
Nekem csak így annyira buzog így az egész belsőm, a lelkem, meg így mindenem, és igazán csak így az jött, hogy, hogy így a kereszténységet azt nem túléljük, hanem megéljük. Tehát is, hogy annyira jó, hogy így Isten abszolút személyes tud lenni, hogy itt van velünk a helyzetben, és hogy megélhetjük így a mát, a holnapot, és mindent.
Nem tudom én, tehát nagyon sok mindent akartam így az életbe, és rájöttem arra, hogy Úr Jézus, elég néked az én kegyelmem.
Bátran hiszem, hogy Isten sok mindent adott, még egy párat halljunk, jó?
Pásztor Borci mondta, hogy itt van egy terített asztal, és hogy a kegyelem napja van. És ez volt az egyik, ez nagyon szólt hozzám, hogy a kegyelem napja van. Utána pedig, amit a Jánoson keresztül mondott az Úr, hogy szellem nélkül nincs élet, és csak szolgálni szeretettel tudsz. Ha szeretet van benned, akkor tudsz szolgálni mások felé.
Nekem az 1 Korintus 13-hoz kapcsolódva, meg ahogy most Edmond is mondja, hogy a hit, remény és szeretet, a legnagyobb ezek közül a szeretet. És ez a szeretet maga Krisztus. És ha Krisztus nincs bennem, tehát ez a szeretet, akkor semmi vagyok.
Köszönjük, Urunk, ez. Köszönjük, Úr Jézus. Manuel, van egy dal Manu szívén, és csak vezessünk.
Most akkor lassan beszélek, amíg a Zsolt először megszerzi nekem a gitárt. Van egy dal így a szívemben, amit is szeretnék így veletek ilyen módon megosztani. Talán kicsit kapcsolódik is a témához. Persze melyik dal nem kapcsolódik valamilyen módon, ugye, de ez a cím neki semmi más, és erről szól a dal, és semmi más nem kell nekem, és mostanában nagyon szeretem ezt a dalt. Lehet, hogy hallottátok már az idei dicsuli dalok közül az egyik. És tényleg egy ilyen bensőséges dal. És tényleg, hogy ez a Mózesnek is ez a hozzáállása, erről szól a dal is, hogy semmi más. Ha te nem jössz velünk, akkor ne vigyél minket sehova. Igen, és hogy Uram, hogy köszönök mindent, amit adtál, és úgy tovább, de te vagy az, aki kell lesz nekem. Úgyhogy erről fog szólni a dal. Jó. Nem gyakoroltam rá külön, de...
Thank you. jelenléted átjár. Hadd időzze csendben lábadnál, a pillanat oly szent és vonzó, sosem újjon el. Nem áldásokért jöttem, Jézus, nem vagy adósom nekem, minden csodás ajándékon túl, csak vágyom rá. Úgy bánom, mikor megszokásból jöttem és róla, közben elfeledkeztem vissza az első szeretethez. A szívem megnyitott felé. Úgy bánom, mikor hosszú listát hoztam és róla, közben elfeledkeztem vissza az első szeretethez, a szívem megnyitó felé. A jelenléted átjár, hadd időzzek csendben lábadnál, a pillanat oly szent és vonzó, sosem újjon el. Nem áldásokért jöttem, Jézus, nem vagy adósom nekem, minden csodás ajándékon túl, csak vágyom rá. Úgy vágyom rá, semmi más nem kell. Úgy vágyom rá, semmi más nem kell. Úgy vágyom rá, semmi más nem kell. A jelenléted átjár, hadd időzzek csendben lábadnál, a pillanat oly szent és vonzó, sosem újjon el, sosem újjon el, sosem újjon el.